Máté evangélium a 20., 21. és 22. fejezet. Jézus a szőlőmunkások példázatát mondja el. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Erről az egy dénárról annyit érdemes tudnunk, hogy akkor tájt egy napi munkáért általában ennyi járt. Amikor 9 óra tájban látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban ismét kiment, még mindig találtott áldogálókat. És megkérdezte tőlük, ti miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Akkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkában, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Miután átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. És a Károlyi fordításban még hozzáteszi Jézus, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ha megnézzük az előző fejezet legvégét, ott is ugyanezt látjuk. A Máté 19.30-ban Jézus ugyanezt mondja. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. De vajon mit is szeretne Jézus mondani a szőlőmunkásokról szóló példázattal? Én úgy gondolom, hogy Jézus arra tanít bennünket, hogy vegyük észre, hogy ő küldött el bennünket, hogy a gazda minden egyes alkalommal maga ment ki, és ő küldte dolgozni az embereket a szőlőjébe. Isten küldte ki őket, hogy szolgálják őt, és mindannyian ugyanannyit kaptak fizetségül. Vannak bizony olyanok, akik a halálos ágyukon fogadják el megváltójuknak Jézus Krisztust, és ők is belépnek az örök életbe ugyanúgy, mint azok, akik egész életükben az Urat szolgálták. Istennek joga van arra, hogy azt adjon, amit csak akar, és annak, akinek akar. A különbség az, hogy ha valaki élete utolsó pillanatában fogadja be Jézust, akkor bár örök élete lesz, de már lemaradt arról a hatalmas áldásról, amelyet akkor tapasztalunk meg, ha életünk során Istennel járunk, és őt szolgáljuk. Ezek az emberek sohasem fogják megtudni, hogy milyen hatalmas örömöt hoz az ember életébe, amikor valaki Istent szolgálja. Hiszem, hogy Jézus itt egyrészt arra tanít minket, hogy ha az ember az élete végén hoz döntést és megtér, akkor ugyanúgy üdvözül, mint az, aki már 30 éve elfogadta Jézust. Másrészt arra is tanít bennünket, hogy a lényeg az, hogy hűségesen szolgáljuk őt. Mert ha hűségesen dolgoztunk, akkor Isten megjutalmaz bennünket ezért. Vagyis leginkább az számít, hogy mennyire voltam hűséges abban, amire Isten elhívott. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy olyan emberek, mint például Billy Graham, akinek köszönhetően olyan sok ember tért meg, biztosan majd a lehető legnagyobb kitüntetésben részesül a mennyben. De én meg vagyok győződve arról, hogy vannak mások is, akik legalább olyan nagy jutalmat kapnak majd a mennyországban, sőt lehet, hogy még nagyobbat is. Olyan emberekre gondolok, akiket valószínűleg nem is ismersz, nem is hallottál róluk, és sohasem szerepeltek az újságban. Olyan emberek, akik hűségesen szolgálták Istent, hűségesen végezték azt a szolgálatot, amelyre Isten elhívta őket. Lehet, hogy az a szolgálat a közben járó imádság, amelyet otthon a szobájukban végeznek, amelyről senki sem tud. Szerintem meglepődünk majd, amikor oda jutunk és meglátjuk, hogy kik ülnek az első sorokban. Meglepődünk és mondani fogjuk, hogy de hát kik ezek? Nem is hallottam még róluk. De Isten szentjei, akik követték Istent, akik elmentek a szőlőbe, amikor Isten küldte őket, mind ott lesznek az első sorokban. És teljesen mindegy, hogy reggel 9-kor vagy délután 5-kor, de amikor odaértek, akkor hűségesen dolgoztak, és Isten a hűséges munkáért megjutalmazza őket. És mit mondott még ezen kívül Jézus? Azt mondta, én úgy osztom szét a kegyelmemet, ahogy azt én szeretném, mert arra jogom van. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Most mennek utoljára így együtt Jeruzsálembe, és Jézus pontosan tudja, hogy mi vár rá ott. Tudja, hogy amikor Jeruzsálembe érnek, felgyorsulnak majd az események, és nagyon sok mindennek kell beteljesednie. Ezért most maga köré vonja tanítványait, akikkel már csaknem 3 évet töltött, és elmondja nekik, hogy mi vár rá. Hogy szenvedni fog, keresztre feszítik, de harmadnapon feltámad. Figyeljük meg, hogy Jézus nagyon pontosan megjövendőli mindazt, aminek történnie kell. Az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Tudjuk, hogy Júdás az, aki elárulja őt. De a főpapok és az írástudók átadják őt a pogányoknak, akik először is kigúnyolják. Egy bíborvörös palástot adnak rá, és azt kiabálják, hogy íme a zsidók királya. Ezután Pilátus megengedi, sőt megparancsolja, hogy korbácsolják meg. Éppen úgy, ahogy Jézus ezt előre megjövendölte. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent nem értünk még Jézus megkorbácsolásával kapcsolatban, de az biztos, hogy ez egyáltalán nem volt véletlen, hiszen Jézus előre megjövendölte azt. Hihetetlenül fájdalmas volt, amikor valakit megkorbácsoltak. A foglyot egy póznához kötözték, úgy, hogy a háta szabadon maradjon. Egy olyan korbáccsal korbácsolták meg, amely bőrszíjakból állt, és a bőrszíjak végére üveg és ólomdarabkákat erősítettek, amelyek nagyon élesek voltak. Így hát, amikor a fogoly hátára csaptak, nem csak hatalmas fájdalmat okoztak, hanem bele is szántottak a húsába, és felhasították a fogoly hátát. De miért is korbácsolták meg ilyen kegyetlenül az embereket? Azért, mert a rómaiaknál a korbácsolás arról szólt, hogy kivallassák a foglyokat. Rá akarták őket venni, hogy bevallják, hogy milyen bűnt követtek el Róma ellen. Ha a fogoly együttműködést tanúsított és bevallotta mindazt, amit elkövetett, akkor ezt beszámították neki, és egyre enyhébb ütéseket mértek rá. Ha azonban valaki nem volt hajlandó bevallani mindazt, amit tett, akkor egyre növelték az ütések erejét egészen addig, amíg végül fájdalmában bevallotta a bűneit. Jézusnak nem volt mit bevallania, hiszen ő nem tett semmi rosszat, ezért Jézus mindvégig csendben maradt, ahogy azt Ézsaiás is megjövendőlte, az Ézsaiás 53:7-ben. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Ez azonban azt eredményezte, hogy egyre keményebb és keményebb ütéseket mértek rá. Mit gondoltok? Isten megengedné, hogy a fia ilyen borzalmasan szenvedjen fölöslegesen? Ha úgy gondoljátok, hogy igen, akkor nagyon különbözik az Istenről alkotott képetek az enyémtől. Én hiszem, hogy Isten nem engedte volna meg, hogy a fia ilyen borzalmakon menjen át, ha mindennek nem lett volna valami értelme. Ezért mondja Ézsaiás próféta, amikor megjövendöli Jézus Krisztus szenvedéseit. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. A Máté 8. fejezetében ezt látjuk. Minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében ír az úrvacsoráról. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár a ma új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezután Pál apostol figyelmezteti a korintusiakat, hogy ne vegyenek méltatlanul úrvacsorát, mert ők csak jól lakni próbáltak az úrvacsora alkalmával, és nem tudatosították, hogy ez sokkal többről szól. Mert aki úgy eszik és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Utána mond még egy nagyon érdekes dolgot, ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Vajon mit akart Jézus azzal mondani, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik? Egészen biztosan a korbácsolásról beszélt, hiszen a proféciából tudjuk, hogy épek maradtak a csontjai. Először is azért, mert az Istennek felajánlott áldozatnak tökéletesnek kellett lennie, és ehhez hozzátartozott az is, hogy épek voltak a csontjai. Másodszor pedig azért történt ez így, mert a 34. Zsoltár megjövendőli, hogy megőrzi minden csontját az Úr, egy sem törik el közülük. Ezért, amikor Jézus a megtört testéről beszél, nem arra utal, hogy valamelyik csontja törik majd el. A korbácsolás azonban megtörte testét, és feltépte a hátát. A történészek szerint a rómaiak olyan brutálisan korbácsolták az embereket, hogy sokan már el sem jutottak a keresztig, mert már a korbácsolásba belehaltak, általában elvéreztek. Jézus is nagyon legyengült a korbácsolástól, hiszen nem tudta egyedül vinni a keresztjét, hanem segítségre volt szüksége. De miért korbácsolták meg őt? Értünk, mert a sebei árán gyógyultunk mi meg. Talán ezért mondja a korintusiaknak Pál, hogy ha ti ezt megértitek, akkor amikor magatokhoz veszitek a kenyeret, akkor ezzel azt is lehetővé teszitek, hogy Isten az ő lelke által munkálkodjon ti bennetek. Sokan azonban, akik nem értitek ezt, erőtlenek vagytok és betegek. Mert nem értitek, hogy Jézus teste miért töretett meg, és hogy mennyi mindent kaptunk az Úrtól. Az ő sebei árán gyógyultunk mi meg. És úgy gondolom, hogy nem csak szellemi, hanem fizikai értelemben is. A szövegkörnyezetből, főleg a Máté 8 alapján úgy tűnik, hogy ez az ígéret nem csak szellemi értelemben érthető. Bízhatunk Jézusban, hogy ez az ő akarata, aki meg tud gyógyítani bennünket fizikai betegségünkből is. Hiszem, hogy Isten nem csak a lelkünk felé szolgál, amikor úrvacsorát veszünk, hanem a testünk felé is. És ezért történhet meg, hogy meggyógyulnak az emberek az úrvacsora során. Mert Isten meggyógyítja őket. És milyen sokszor éreztem én is, hogy Isten engem fizikai értelemben is megerősít, amikor úrvacsorát vettem. Visszatérve a Máté 20-hoz. Jézus megjövendőli a keresztre feszítését is, illetve azt is, hogy harmadnapon feltámad. Jézus tehát elmondja a tanítványainak, hogy most elmegyünk Jeruzsálembe, ahol elárulnak engem, és átadnak a főpapoknak és az írástudóknak. Ők átadnak engem a pogányoknak, a rómaiaknak, akik kigúnyolnak, megkorbácsolnak és keresztre feszítenek. De harmadnapon feltámadok. Amikor azonban Jézus saját haláláról beszélt a tanítványoknak, ez annyira felkavarta, sőt taszította őket, hogy kikapcsolták az agyukat, és már nem is figyeltek oda, amikor Jézus a végén azt mondta, hogy harmadnapon feltámad. Annyira ledöbbentette és sokkolta őket az, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítik majd, hogy már meg sem hallották, hogy mit mondott ezután. Így sokáig nem is emlékeztek arra, hogy Jézus fel fog támadni majd harmadnapra. Csak miután megtörtént, akkor ugrott be nekik, hogy Jézus ezt előre megmondta. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt. Kik voltak Zebedeus fiai? Jakab és János. Jön tehát ez a zsidó édesanyja, aki természetesen szívén viseli fiainak sorsát, és a legjobbat akarja számukra, leborul Jézus előtt, és kérni akar tőle valamit. Jézus megkérdezi tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek. Ki tudjuk? Vegyük észre, hogy az édesanyja beszél a fiai nevében, de a két fiú is ott áll. Valószínűleg nagyon éberen figyeltek, és készségesen válaszoltak is Jézusnak, amikor megkérdezte, hogy ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? De mire is utal ezzel Jézus? A szenvedéseire és a kereszt halálára. Ezután még hozzáteszi. Az én poharamat kiisszátok ugyan, és bizony az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Heródes kegyetlenkedni kezdett az apostolokkal, Jakabot és testvérét pedig karddal kivégeztette. Tehát az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Jézus itt a szolgálatról beszél, és a nagysághoz vezető útról. És milyen szomorú is az, hogy a világ ilyen messze sodródott Jézus elveitől. Olyan szomorú, hogy egyesek, akik a szolgálatban részt vesznek, elvárják, hogy őket szolgálják az emberek, és nem tudatosítják azt, hogy Jézus éppen őket hívta el arra, hogy az embereket szolgálják. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy a pogányok között azt látjuk, hogy ők próbálnak uralkodni egymáson, és sajnos napjainkban az egyházon, a gyülekezeten belül is ez a tendencia. Annak idején a 70-es években is felütötte a fejét egy ilyen irányzat a gyülekezetekben. Ennek az irányzatnak a képviselői úgy próbálták beállítani magukat, hogy nekik joguk van uralkodni Isten nyája, Isten népe fölött. Arra kényszerítették az embereket, hogy rendeljék alá magukat az ő tekintélyüknek. Végül olyan tökére fejlesztették ezt az egészet, annyira igyekeztek az embereken uralkodni, hogy végül már ők váltak az összekötő kapocsá az emberek és Isten között. Ez például abban nyilvánult meg, hogyha valaki szeretett volna vásárolni egy autót, vagy valamiféle döntést akart hozni az életében, akkor többé nem arra buzdították, hogy Istentől kérjen tanácsot, és hogy Istent keresse, hanem a lelkipásztorral, az úgymond szellemi vezetővel kellett beszéljen erről. Utána ő megmondta neki, hogy megveheti-e az autót, vagy sem. Így módon aztán az embereke mázsás terheket aggattak, és mindez tragikusan távol állt mindattól, amit Jézus hirdetett. Hiszen mit is tanított Jézus? Ha igazán nagy akarsz lenni a mennyek országában, akkor válj mindenki szolgájává. Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Erre hívja el Isten a lelki pásztorokat is. A pásztori szolgálat nem arról szól, hogy mi mindenki fölött állunk, és hogy mindenki felnéz ránk, és igyekszik a kedvünkbe járni, vagy mindenki leborul előttünk. Éppen ellenkezőleg. A lelki pásztor az, aki az Isten nyáját szolgálja, és bizony, az én imám is az, hogy soha ne feledkezzünk meg arról, hogy mire hív el bennünket Isten. nem csak lelki pásztorként, hanem minden más szolgálatban, mert Istent szolgálni az emberek szolgálatát jelenti. A Máté 20:28-ban ezt mondja Jézus. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Nem azért jött, hogy az emberek őt szolgálják, hanem pontosan azért, hogy ő szolgálja az embereket. Amikor elindult a Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek. Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Jézus tehát elindult tanítványaival Jerikóból, és hatalmas tömeg követi őt. Ahogy mennek az úton, ott ül ez a két vakember az út szélén, és hallják, hogy nagy tömeg jár arra. Ez természetesen felkeltette az érdeklődésüket, és megkérdezték, ki van itt? Valaki a tömegből pedig elárulta nekik, hogy Jézus jár arra. Ez a két vakember egészen bizonyosan hallott már Jézusról. Szerintem mindenki, aki beteg volt a környéken, hallott már Jézusról, és a csodáiról, és arról, hogy milyen sok embert meggyógyított fönt Galileában, Kapernaumban és környékén. Ahogy a két vakember megtudta, hogy Jézus jár arra, tudták, hogy itt a nagy lehetőség, a soha vissza nem térő alkalom. Ezért hangosan kiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el. A tömeg próbálta beléjük folytani a szót, megpróbálták elbátortalanítani őket, miközben ők teljes szívükből kiáltottak Jézushoz. De őket nem lehetett egykönnyen eltántorítani. Sőt, még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! És akkor Jézus megállt, és bizonyosan odahívta őket magához. Gondolom segítettek néhányan a tömegből a két vakembernek, és odavitték őket Jézushoz. Jézus megkérdezte tőlük. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek. Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Ne feledjük, hogy Jézus ekkor már biztosan nagyon nehéz szívvel tartott Jeruzsálem felé, hiszen pontosan tudta, hogy mi vár rá ott, hogy elárulják őt, hogy kigúnyolják, hogy megkorbácsolják és keresztre feszítik. De mégis időt szakított arra, hogy szolgáljon az emberek felé. Jézus sohasem mondta azt, hogy én túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy az emberekkel foglalkozzam. Ha valakinek van egy szolgálata, és az egyre nagyobbá és egyre fontosabbá válik, maga az ember is annyira fontossá és elfoglaltá válik, hogy egyszer csak kezd elszakadni az emberektől. Ha azonban már nincs ideje az emberekkel foglalkozni, nincs ideje feléjük szolgálni, akkor bizony a szolgálata fontosabbá vált, mint az Ura. Ha egyszer én is eljutnék arra a pontra, hogy az Isten tisztelet kezdete előtt pár perccel csak úgy besurranok a hátsó ajtón, és miután befejeztem a tanítást, gyorsan ki is osonok, hogy még csak véletlenül se találkozzam senkivel, akkor ki kell lépnem ebből a szolgálatból, mert ebben az esetben már nem is lenne időm arra, hogy az emberekkel foglalkozzam, és ez így egyáltalán nem lenne helyes. Tehát a két vak hirtelen kiáltozni kezd, hogy mentse meg őket, és közben mindenki próbálja őket lecsendesíteni és elbátortalanítani. De milyen fontos volt, hogy kitartsanak, hiszen egy teljesen új élet várt rájuk. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság azt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Jézus jeruzsálemi bevonulásának napját virágvasárnapként szoktuk emlegetni. Jézus tehát bevonul Jeruzsálembe, és még azon a héten elárulják, megkorbácsolják és keresztre feszítik őt. Lukács evangéliuma még többet elárul nekünk Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, úgyhogy erről részletesebben majd akkor fogunk beszélni, amikor odaérünk a Lukács evangéliumában ehhez a részhez. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tömeg a 118. Zsoltár egyik részletét kiabálta a bevonuláskor. Ez a Zsoltár a Messiásról szól, amelyben Dávid több dolgot is megjövendől a Messiással kapcsolatban. A 22. versben ezt írja Dávid. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ezzel Jézusra utal. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeinkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örvendezzünk ezen. De melyik napról beszél itt Dávid? A Messiás eljövetelének napjáról. A mi üdvösségünk, a mi szabadulásunk eljövetelének napjáról, amelyet az Úr rendelt el. A 118. Zsoltár 25. versében pedig ezt írja. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! A héber eredetiben itt a hozsánna szó szerepel. Áldott, aki az Úr nevében jön. A tömeg ugyanezt kiáltja, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Áldott, aki jő az Úr nevében, hozsánna a magasságban. A hozsánna azt jelentette, hogy ments meg. Ezt kérik tehát Jézustól. Valóban nem véletlen, hogy a tömeg ebből a Zsoltárból idéz, mert Isten ezt a napot jelölte meg, hogy elhozza országát az emberekhez. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Kizavarta tehát a kereskedőket a templomból. A pénzváltók azért voltak a templomban, hogy a római pénzt átváltsák a templom pénzre, mert a zsidó hagyományok szerint római pénzt nem adhattak Istennek. A baj azonban az volt, hogy ők a templomban abszolút monopól helyzetben voltak, és ki is használták helyzetüket. Lényegében nagyon becsapták az embereket, mert olyan árfolyamon váltottak, hogy az minél több nyereséget hozzon nekik, amit természetesen megosztottak a papokkal is, akikkel szövetkeztek. Ezen kívül azt is meg kell említenünk, hogy kint az utcán, nagyon olcsón, pár fillérért lehetett galambot vásárolni. De a templomban is árusítottak galambokat, és ezek különleges galambok voltak, amelyeket megjelölt a pap. Ezek 10-szer, 20-szor drágábbak voltak, mint az utcai galambok. Azonban hiába vett valaki egy olcsóbb galambot az utcán, és hiába vitte oda a papnak, hogy bemutassa azt áldozatként. A pap addig vizsgálgatta, amíg nem talált rajta valami kis hibát, azt pedig tudjuk, hogy az áldozati galambnak tökéletesnek kellett lennie. De ha valaki a templomban vásárolt galambot vitte oda hozzá, amelyet ő már megjelölt, és amely persze jóval drágább is volt, arra rábólintott, mert azzal természetesen minden rendben volt. Ezek a pénzváltók és árusok azokból az emberekből akartak meggazdagodni, akik csupán azért jöttek a templomba, hogy Istent imádják. Tulajdonképpen üzletet csináltak a vallásból. Jézust ezt feldühítette. Ezért mondta. Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. És ezért űzte ki őket a templomból. Miután megtisztította a templomot, az végre olyan volt, amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. A 14. vers ugyanis ezt írja. Azután a vakok és bénák mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Az emberek megtapasztalták életükben Isten jelenlétét és Isten munkáját. Oda mentek hozzá, és Isten meggyógyította őket. Erről szólt a templom, nem pedig arról, hogy az emberek bemennek oda, és akkor folyamatosan becsapják őket. Amikor pedig a főpap és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre ott hagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Jézus tehát nem töltötte az utolsó hetének minden percét Jeruzsálemben, hanem elment Betániába, és onnan járt be naponta a fővárosba. Olyan gyönyörű látni azt, hogy a gyermekek is dicsérik Jézust, és azt mondják neki, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Láthatjuk, hogy a gyermekek nagyon szerették Jézust, az írástudók és a farizeusok természetesen nem örültek ennek. Amikor Jézust kérdőre vonták, ő egy zsoltárral válaszolt, és ezt mondta nekik. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, de semmit sem talált rajta, csak leveleket. Ekkor így szólt hozzá. Ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És ekkor hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és ezt kérdezték tőle. Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindaz, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Egészen csodálatos ígéret ez az imádságra nézve. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Jézus ezt a tanítványainak ígérte. És kik a tanítványai? Akik megtagadják önmagukat, felveszik a keresztjüket, és követik őt. Az ima sohasem a saját öncélú vágyainkról és kéréseinkről szól. Jakab levelében a következőket olvashatjuk. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Az imádság ugyanis nem az én akaratom megvalósulásáról szól, hanem arról, hogy legyen meg Isten akarata. Azok Krisztus tanítványai, akik valóban készek naponta meghalni, felvenni a keresztet és őt követni. Számukra az a legfontosabb, hogy Isten akarata valósuljon meg, és nem az, hogy a saját akaratukat kövessék. És bizony az ilyen ember imájának hatalmas ereje van. Jézusnak ez az ígérete tehát, hogy mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok, nem egy általános érvényű ígéret. Az ima nem arról szól, hogy minden vágyamat azonnal kielégítsem, például ha éppen egy Mercedesre vágyok, akkor azonnal meg is kapjam azt. Ez nem egy kívánságműsor. Ez az ígéret azoknak szól, akik valójában hajlandók megtagadni önmagukat és a saját akaratukat alárendelni Isten akaratának. Itt, amikor Jézus parancsára elszáradt a fügefa, Jézus kiönti az ítéletét erre a fügefára. Érdekes, hogy ebben az evangéliumában először látjuk azt, hogy Jézus a hatalmát ilyen dologra használja. Eddig mindig azzal találkoztunk, hogy Jézus a hatalmát arra használta, hogy megáldja és meggyógyítsa az embereket. Nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor Názáretben a zsinagógában tanított, a következő proféciát olvasta fel az embereknek Ézsaiás könyvéből. Az Úr lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ennyit olvasott fel Jézus, és itt abba hagyta. Ezt olvashatjuk a Lukács 4.19-ben is. Az Ézsaiás 61-ben azonban ez a profécia folytatódik, és a következő mondat, amelyet Jézus már nem olvasott fel, így hangzik. És hogy hirdessem Istenünk bosszúállása napját. De ez még nem teljesedett be, ez még csak ezután következett. Itt tehát először látjuk azt, hogy Jézus megítéli a fügefát. Amikor a tanítványok ezt látták, meglepődtek, de nem azon, hogy Jézus megátkozta a fügefát, hanem hogy a szavai milyen gyorsan be is teljesedtek. Persze mondhatnánk, hogy éppen április volt, és nem lehetett még termés a fügefán, hiszen túl korán lett volna áprilisban a Páska ünnepén. A fügefákról azonban tudnunk kell valamit. Amikor az ember például február környékén ellátogat Izraelbe, már akkor talál fügéket a fügefákon, amikor annak nincsenek még levelei. Ezek a korai termések, azt is mondhatnánk, hogy az igazi fügének az előhírnökei. Először tehát a fügefákon ezek a korai gyümölcsök jelennek meg, majd március második felében, április elején megjelennek a levelek, és az igazi fügék ezután következnek csupán. A lényeg tehát az, hogy amikor Jézus ránézett erre a fügefára, látta, hogy a levelei már kint vannak, és fügét, ugye ebben az esetben korai fügét azonban nem talált rajta. Vagyis ez a fügefa nem töltötte be azt a feladatot, amire Isten teremtette, hogy fügét teremjen, és ezért Jézus megátkozta. Az igében a fügefa több helyen is Izrael jelképe. A Jeremiás 24-ben például az ige jó fügéket és rossz fügéket említ, és ezeket a fügéket Izrael népéhez hasonlítja. Isten azt is mondja, hogy az ehetetlen, rossz fügéket ki kell dobni. Joel és Hóseás proféták könyveiben pedig szintén megjelenik a fügefa képe, amely Izraelre utal. A fügefa, amelyet Jézus megátkozott, természetesen létezett, valóban ott volt és valóban el is száradt. De ne feledjük, hogy ennek az egésznek volt egy szimbolikus jelentése is. A fügefa Izraelre utalt, amely nem termett gyümölcsöt. Ezért rá is hasonló sors várt. És ez meg is történt Jézus Krisztus halála után. A nép még mindig elutasította őt, és azt is tudjuk, hogy nem sokkal később, még az első században elűzték a zsidókat a saját földjükről, és évszázadokon át nem alkottak egységes nemzetet, mivel szétszóródtak az egész világban. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel odamentek hozzá, és kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Ezért én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Az emberek keresztelő Jánost prófétának tartották, de nem ő volt a világosság. Ő annak a világosságnak volt a hírnöke, akinek el kellett jönnie a világba, hogy megmentse azt. Keresztelő János maga is rámutatott arra, hogy a világ világossága nem más, mint Jézus Krisztus. Ha tehát ezek az írástudók elismerik, hogy Keresztelő János igazat beszélt, akkor azt is el kellett volna ismerniük, hogy mindaz, amit Jézusról mondott, igaz. Mit is mondott Keresztelő János Jézusról? Ezt mondta. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ő az, akiről én megmondtam, Utánam jöjj egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Ha tehát a főpapok elfogadták volna azt, hogy János keresztsége a mennyből volt, akkor azt is el kellett fogadniuk, hogy Jézus Krisztus is az atyától kapott hatalommal tette mindezt. Hiszen keresztelő János egyértelműen kijelentette Jézusról, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A főpapok nagyon nehéz helyzetben voltak, hiszen a nép keresztelő Jánost prófétának tartotta. Vagyis akármit is mondanak, kellemetlen helyzetbe hozzák saját magukat, mert vagy kénytelenek elfogadni Jézus Krisztust Isten fiaként, vagy a nép haragjával kellett számolniuk. Nagyon érdekes, hogy ezután két példázatot mesél el Jézus a főpapoknak, majd megkérdezi a véleményüket, és a főpapok csak akkor döbbennek rá, hogy mindez valójában róluk szól, miután már válaszoltak Jézusnak. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanazt mondta, ő azonban így felelt. Megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az előbbi felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és Jézus itt ismét keresztelő Jánost említi, de nem hittetek neki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondolták meg magatokat, hogy higgyetek neki. Vajon kinek felelnek meg a vámszedők és a paráznanők a példázatban? Annak a fiúnak, aki nemet mondott az édesapjának, amikor az édesapja megkérte őt, hogy menjen el a szőlőbe dolgozni. Azokról van szó, akik bűnben éltek és hátat fordítottak Istennek, később azonban megtértek a bűnükből és elindultak, hogy szolgálják az Urat. A farizeusoknak pedig az a fiú felel meg, aki egyből rávágta, hogy rendben, apám, megyek. Aztán mégsem ment el. A farizeusok is ilyenek voltak. Csak mondogatták, hogy rendben van, uram, és mindig csak szóban követték Istent, cselekedeteikkel azonban sohasem. Nagyon sok vallásoskodó ember létezik napjainkban, akik vallásos cselekedeteket, bizonyos rituálékat végeznek, de a szívük nem Istenért dobog. A zsidó kultúrában is, amikor valaki megszaggatta ruházatát, az nagyon mély és viharos érzelmekről árulkodott, de Isten azt mondja, hogy én nem ezekre vagyok kíváncsi, én nem ilyenekre vágyom. Nem a hatalmas érzelmi kitörések vagy a vallásos cselekedetek érdekelnek, hanem a szívetek, és az, hogy értem éljetek. Figyeljük meg, hogy mit mond Jézus a farizeusoknak. Bizony mondom néktek, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Jézus itt még nagyon kesztyűs kézzel bánik velük, de majd a 23. fejezetben látni fogjuk, hogy megadja nekik a végső döfést. Ezután Jézus azzal fejezi be, hogy mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látván, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Ezután Jézus elmesél nekik egy másik példázatot is. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta munkásoknak és idegenbe távozott. Itt tehát Jézus a szőlőről mondott egy példázatot, utalva az Ézsaiás 5-ben található terméketlen szőlőről szóló történetre, amelyet mindnyájan nagyon jól ismertek. Amikor tehát Jézus elkezdi ezt a példázatát, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek azonnal eszébe jutott az Ézsaiás 5, amelyben Isten Izraelről beszél, a szőlőről, amit ő ültetett, hogy szőlőt teremjen, de csak vad szőlőt termett. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit megköveztek azok közül. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és aztán miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. És ezzel a farizeusok beleestek saját csapdájukba. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben. Ez az idézet ugyanabból a Zsoltárból származik, mint az, amit az emberek Jézus bevonulásakor ismételgettek. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, melyik kőre? A sarokkőre, amelyet az építők megvetettek, azaz Jézus Krisztusra. Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Mikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert azt prófétának tartotta. Jézus tehát megjövendőli, hogy elvétetik Izraeltől az Isten országa, és ez így is történt. Az evangélium először valóban a zsidóknak hirdettetett, utána azonban a pogányoknak is. És ne feledjük, hogy Isten a gyümölcsöket keresi. Jézus a János 11-ben a következőket mondja. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok meg én bennem. Az Úr tehát olyanokat keres, akik gyümölcsöt teremnek. És mivel Izrael nem akar gyümölcsöt teremni, elvétetett tőle az Isten országa, és olyan népnek adatot, amely megtermi a gyümölcsöket. Vegyük észre azt is, hogy mit mond itt Jézus arról a kőről, amelyet az építők megvetettek, és amelyik a sarokkő lett. Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Jézus Krisztus a mi életünkben is két különböző szerepben lehet jelen. Ha hiszünk ő benne, ha befogadjuk őt, akkor ő a mi Urunk és megváltunk. De ha hátat fordítunk neki, akkor egy napon a bíránk lesz, aki megítél bennünket. Ha te ráesel erre a kőre, akkor igaz, hogy összetörsz, de azután Jézustól egy teljesen új életet kapsz, amely sokkal mélyebb és sokkal gazdagabb lesz. Amikor azonban Jézus a te bírád, akkor nem te esel a kőre, hanem a kő esik rád, és teljesen szétmorzsol majd. Jézusnak tehát két arca van, és az emberek vagy az egyikkel, vagy a másikkal találkoznak majd, aszerint, hogy hitüket belévetették-e, vagy sem. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Tehát vegyük észre, hogy a király először a meghívott vendégekhez küldi a szolgáit. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreimet és hízott állataimat levágtam, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király megharagudott, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. akkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat is egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Itt a fiú esküvői lakomájának profétikus képét láthatjuk. Vegyük észre, hogy a király a szolgákat először a meghívott vendégekhez küldi el. A meghívott vendégek azonban nem hajlandók elmenni a mennyegzőre. És Jézus Krisztus is először a zsidókhoz vitte el az evangéliumot, ők azonban elutasították azt. Minden készen állt tehát a mennyegzőre, az áldozatot már felajánlották. Semmi más nincs hátra, csak az, hogy megérkezzenek a vendégek. De a meghívott vendégek ezzel mit sem törődve elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. És később is így történt. Jézus halála után a tanítványok hirdették az evangéliumot, a zsidók azonban elutasították azt. Ekkor a király megharagudott, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. És pontosan ez történt időszámításunk szerint 70-ben, amikor a rómaiak Titus vezetésével lerombolták Jeruzsálemet, és elüldözték onnan a zsidókat. A zsidók csökönyösen hátat fordítottak Istennek, és ezzel kivívták haragját, amely aztán Jeruzsálem lerombolásához vezetett, időszámításunk szerint 70-ben. Jézus pedig itt jövendőli meg ezeket az eseményeket. Amikor egy alkalommal Jeruzsálemben jártunk, elmentünk egy férfi házához, aki viszonylag mélyre leásott a háza mellett, és jó pár réteg alatt egy körülbelül 12-13 cm-es hamuból álló rétegre bukkant, amely Jeruzsálem időszámításunk szerint 70-ben történő lerombolásának maradványa volt. Egészen lenyűgöző volt mindezt látni, és közben arra gondolni, hogy minden úgy történt, ahogy azt Jézus megjövendőlte. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. És így az evangélium a pogányokhoz is eljutott. De vegyük észre, hogy csak mennyegzői ruhában jöhetünk az esküvőre. Egyesek ugyanis utcai viseletben próbáltak megjelenni, pedig a mennyegzői ruha alapkövetelmény. Fontos ugyanis, hogy magunkra öltsük a mennyegzői ruhát, Jézus Krisztus igazságát, amely a hit által lehet a miénk. Sokan azonban, ahogy az előbb is említettem, mégis megpróbálnak utcai viseletben bejutni a mennyegzőre. Próbálnak a saját erejükből, a saját jó cselekedeteik alapján bejutni Isten országában. Amikor azonban jön a király és megvizsgálja a vendégeket, csak azok maradhatnak ott, akik magukra öltötték Jézus Krisztus igazságát, ami hit által van, nem pedig cselekedetekből. Azokat, akik ezt nem tették meg, az Úr nagyon egyértelműen figyelmezteti arra, hogy majd kivettetnek a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják majd törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródás pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve a gonoszságukat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? A kérdés valóban ravasz volt. Ha ugyanis Jézus azt mondja, hogy igen, szabad adót fizetni a császárnak, akkor a zsidók egy csapásra elfordultak volna tőle, és árulónak tartották volna, aki a rómaiakkal szövetkezik. Bár a zsidók Palesztinában római fennhatóság alatt éltek, mégsem tekintették magukat alattvalóknak, hanem mindig a függetlenségüket hangsúlyozták. és hozzá kell tennem, hogy utáltak Rómának adót fizetni. Ha azonban Jézus azt mondta volna, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak, akkor már is rohantak volna a római hatóságokhoz, akik egy pillanat alatt letartóztatták volna Jézust, hiszen az embereket arra buzdította, hogy tagadják meg az adót Rómától. Jézus azonban átlátott a szitán, felismerte, hogy ezzel a furfangos kérdéssel törbe akarták csalni, és azért mondta, hogy mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük. Kié ez a kép és ez a felirat? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. Azon a napon szaduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás. Abban az időben a szaduceusok voltak az úgynevezett materialista beállítottságúak, akik nem hittek a feltámadásban, nem hittek az angyali lények létében sem. És megkérdezték őt. Mester! Ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiúgyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta, hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt. Miért kérdezik Jézustól ezt a szaduceusok? Azért, mert azt remélik, hogy így nevetségessé tudják tenni a feltámadás gondolatát. Bizony ma is nagyon sokan próbálkoznak ezzel, miközben nem ismerik Isten igéjét és azt, amit a feltámadásról mond. Ezért tehát olyan kérdéseket tesznek fel, hogy például, ha valaki szívátültetésen esik át, és olyan valakitől kapott szívet, aki szintén keresztény volt, akkor a feltámadáskor melyikük kapja meg ezt a szívet? Egy másik ilyen kérdés, hogyha például meghal valaki, és tegyük fel, hogy kint a mezőn temetik el, és ott indul bomlásnak a földben, akkor a szervezetének különböző alkotó anyagai onnantól a földet gazdagítják, és bekerülnek abba a fűbe is, amely ott nő. Amikor a tehenek lelegelik azt a füvet, akkor a halott ember anyagai belekerülnek a tehénbe, a tehéntejen keresztül pedig a másik emberbe. Tehát a kérdés az, hogy a feltámadáskor ezek az alkotó anyagok kinek a szervezetébe lesznek majd jelen. Ezáltal az emberek igyekeznek nevetségessé tenni a feltámadás gondolatát. A szaduceusok is megpróbálták bebizonyítani, hogy micsoda nevetséges elképzelés ez a feltámadás. De nézzük meg, hogy mit válaszol nekik Jézus a 29. versben. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Pál a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a következőket írja. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg? Amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothat. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet csak elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Pál tehát azt mondja, hogy te csupán elveted a magot, és aztán Isten ad neki testet, olyat, amilyet ő szeretne. Ne feledjük tehát, hogy új testet kapunk Istentől a feltámadáskor. Ahogy Pál is írja a 2 Korintus 5.1-ben, tudjuk tehát, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Jézus a 30. versben a következőket válaszolja még a szaduceusoknak. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. És ezt Jézus természetesen az emberekre érti. A házasság egyik fontos célja az, hogy biztonságos, szerető otthon teremtsen, amelyben békében felnőhetnek a gyermekeink. A feltámadáskor azonban már olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben. Nem nősülünk, férhez sem megyünk, és gyermekeket sem fogunk nevelni. Azt, hogy pontosan milyen formát is öltünk majd a mennyben, nem tudhatjuk. Megpróbálhatjuk persze elképzelni, de ezek csak elképzelések, és ezért ezeknek nem sok értelme van. A halottak feltámadásáról pedig, hiszen a szaduceusok ebben nem hittek, nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ezt Isten a 2 Mózes 3.6-ban mondja, mégpedig akkor, amikor Ábrahám, Izsák és Jákob már nem voltak az élők soraiban. Jézus hozzáteszi. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Vagyis Ábrahám, Izsák és Jákob életben vannak, hiszen feltámadtak, és ott vannak új testükben Istennel a mennyben. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szaduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Pál a következőket írja a Galata 5.14-ben. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagyis az egész törvény a szeretetben teljesedik be. A törvény tulajdonképpen tiltásokat tartalmazott, például, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne legyenek más isteneid. Jézus pedig ezeket összefoglalva ezt mondja. Szeresd az Urat a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Hiszen tulajdonképpen arról szól a törvény, hogy szerető kapcsolatunk legyen Istennel, és hogy ő legyen az első helyen életünkben. Ha ilyen kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor a fele barátunkkal való kapcsolatunk is szeretetteljes lesz. Erről szól az egész, e két parancsolattól függ a törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ők természetesen nem hitték, hogy Jézus Krisztus a messiás, mert ők még mindig várták a messiást. De ismerték a messiásról szóló proféciákat, és ez alapján azt válaszolták, hogy Dávidé. A zsidók tehát egy embert vártak, nem pedig Isten fiát. Jézust is azért utasították el, mert ő azt állította magáról, hogy ő Isten fia. Az egyik alkalommal, amikor halálra akarták kövezni Jézust, megkérdezte tőlük. Miért akartok engem megkövezni? Olyan sok jót cselekedtem közöttetek. Melyik jó cselekedetemért teszitek ezt? És a zsidók erre azt felelték, hogy nem jó cselekedeteid miatt, hanem azért, mert emberlétedre újra és újra Istennel teszed magad egyenlővé kijelentéseidben. Amikor Jézust Pilátus elé hurcolták, és Pilátus kihallgatta őt, a következőket mondta a népnek. Nem találom őt bűnösnek. Semmi szükség arra, hogy őt keresztre feszítsék. A zsidók azonban erősködtek, hogy Jézus igenis bűnös, mert törvényeik alapján halált érdemel az, aki emberként magát Isten fiának nevezi. Márk is beszámol evangéliumában arról az alkalomról, amikor a szaduceusok ezzel a kérdéssel keresték meg Jézust, és Márk evangéliumában azt látjuk, hogy a szaduceusok megkérdezték tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat az összes közül. Jézus a Márk 12.29-ben így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az egy szót itt a héber eháddal írták le. Az ehád egy olyan egységet jelent, amely több összetevőből épül fel. Itt egy másik héber kifejezést is szeretnék megemlíteni, a jakidot, amely teljes, tökéletes egységet jelent. Visszatérve azonban az ehát kifejezésre, mint ahogy az előbb is mondtam, ez egy egységet jelent, amely különböző alkotóelemekből épül fel. Mint például, a gyülekezetünk is egy egységnek tekinthető, de nagyon sok hívő ember alkotja. Mindezt azért mondom el, mert az 5 Mózes 6.4-ben egy nagyon fontos igeverset találunk, amely így hangzik. Az Úr a mi Istenünk egyedül az Úr. Ha itt az eredeti szöveg a Jakit kifejezést használta volna, akkor nem lenne okunk feltételezni a Szent Háromság létezését. Ez a kifejezés ugyanis tökéletes egységet jelent, de nem utal arra, hogy ez esetleg különböző alkotó részekből épülne fel. Mivel azonban az eredeti szövegben itt az ehát szót találjuk, ebből következtethetünk a Szent Háromságra, vagyis egy Istenre 3 személyben. Ők azonban ezt nem akarták meghallani, nem voltak hajlandók elfogadni, és feldühödtek Jézusra, amikor ő a saját istenségét jelentette ki előttük. Sőt, mi több, olyan dühösek voltak, hogy több alkalommal is készek voltak Jézust halálra kövezni azért, mert Jézus egyenlővé tette magát Istennel. Tehát amikor Jézus megkérdezte a farizeusoktól, hogy mi a véleményetek a Krisztusról, kinek a fia, és ők azt felelik, hogy Dávidé, ezzel tudatják Jézussal, hogy ők embernek tartják Krisztust, és nem ismerik el az ő istenségét. Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő leszármazottja ül majd a trónon mindörökre. Ezért tehát a messiást nagyon gyakran emlegették Dávid fiaként. Emlékezzünk csak a 20. fejezetben a 2 vakember is így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A messiás tehát Dávid leszármazottja volt, Dávid fia, de ugyanakkor több is volt ennél. Isten fia volt. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének 1. fejezetében a 3. verstől a következőket írja. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus újabb kérdést tett fel nekik. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja? Így szól az Úr az én uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg lábaid alá nem vetem ellenségeidet. A Zsoltárok könyvének 110. Zsoltára egy gyönyörű Zsoltár, amely szintén a messiásról szól. Dávid Zsoltára ez, amely a következőképpen kezdődik. Így szól az Úr, vagyis Jehova, az én uramhoz, és az itt használt szó a héberben az Adonai, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámujává nem teszem. Dávid tehát uraként említi a messiást, ha azonban a messiás Dávid fia, miért hívja őt Dávid az ő urának? Abban a patriarchális társadalomban elképzelhetetlen volt az, hogy egy apa a saját fiát urának nevezze, hiszen abban a kultúrában az apa nagyon erős, meghatározó központi szereppel rendelkezett egészen élete végéig. Egy apa tehát soha de soha nem mondta volna a fiának semmilyen körülmények között, hogy te vagy az én uram. Épp ellenkezőleg. A fiúk hívták édesapjukat úrnak. Mert az apa valóban a fia ura volt, egészen addig, míg az apa meg nem halt, még akkor is, hogyha a fia már megnősült. De ha tényleg így van, akkor hogyan nevezheti Dávid a lélek által urának a megváltót? Figyeljük meg, hogy maga Jézus is elismeri, hogy Dávid írásai a lélek által ihlettek. Ugyanezt látjuk az Abcsel 1.16-ban is, amikor Péter a következőket mondja a sokaságnak. Be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, vagyis a messiást, miképpen lehet a fia? De senki nem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Jézus tehát azt mondta magáról, hogy ő Isten fia, és hozzátette, hogy az Atya, a Szentlélek, az Ige, sőt saját cselekedete is mind erről tesznek bizonyságot. Jézus azt mondja a János 5.31-ben. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. De gondoljunk csak bele, hogy mi történt, amikor keresztelő János megkeresztelte Jézust. Megnyílt az ég, az Atya hangja hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Atya maga mondta Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam. Jézus megdicsőült a tanítványai szeme láttára, Fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Reá hallgassatok! De Isten az Ószövetségben is bizonyságot tesz arról, hogy Jézus az ő fia. A második Zsoltár 7. verse ezt írja. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. A 2 Sámuel 7.14-ben, amikor pedig Isten az eljövendő messiásról beszél Dávidnak, azt mondja róla. Atya leszek, és ő fiam lesz. Az Ézsaiás 9.5-ben pedig ezt olvashatjuk. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Egyrészt tehát gyermek születik nekünk, másrészt pedig látnunk kell, hogy ez a gyermek Isten fia. Isten a saját fiát küldte el ebbe a világba. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Ez az ézsaiási igerész tehát az eljövendő messiásról szól. Az Ézsaiás 7.14-ben ezt mondja Isten Áháznak. Ezért ma az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy szűz teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik el, ami annyit jelent, velünk az Isten. Nektek mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Még ma is ez a legfontosabb kérdés. Ki ez a Krisztus? Igazából két lehetőség van. Vagy valamilyen názáreti embernek a fia, vagy valóban Isten fia. A bizonyítékok az utóbbit igazolják. De nagyon fontos az, hogy te személy szerint mit gondolsz Jézus Krisztusról. Szerinted ő kinek a fia? Jézus maga mondta a János 5.37-ben, hogy az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Ezen kívül maga az Ószövetség is bizonyságot tesz róla, és a Szentlélek, az ige és Jézus cselekedetei is. Péter maga is azt mondja, hogy mi szemtanúi voltunk annak, amit Jézus tett, és saját szemünkkel láttunk mindent. Emellett ne feledjük el a proféciákat sem. A kérdés tehát ma is az. Te személy szerint mit gondolsz Jézus Krisztusról?